Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus, akit köszöntök, szia!
Szia, Marian!
És a tinédzserek önsértéséről, annak az okairól és következményeiről fogunk beszélgetni, mert hogy egyre gyakoribb, hogy szorongásból, kudarctól való félelemből, bánatból magukat bántják a fiatalok, többnyire olyan helyeken, ahol nehéz azt észrevenni, mármint a nyomokat, és hogy miért teszik, mi lehet árulkodó jel a külvilág felé, és hogyan lehet ezt a feszültséget oldani. Körülbelül ez a témánk, ugye te visszajáró, vagy hát folyamatos pszichológiai szakértője vagy a műsornak, ez egy jóval érzékenyebb és valószínűleg tágabb téma, mint amit az adás keretei engednek, de én bízom benne, hogy a te lényegre törő válaszaid azok segítenek eligazodni ebbe, mert hogy kívülállóként ez egy teljesen abszurd helyzetnek tűnik. Hogy
nagyon
valaki...
abszurd helyzetnek tűnik, közben itt fel az abszurd helyzetre való tekintettel.
Igen.
Itt a vizemet is felborítottam. Tök jó, nagyon örülök, hogy ezt a témát elővettük, mert hogy az a tapasztalatom, hogy igen, egyre több fiatal folyamodik ahhoz, hogy valamilyen önsértő tevékenységbe fogjon. Az egy nagyon nehéz ebben, és majd ezt körbejárjuk, hogy nagyon könnyen alakul ez szokássá, egy olyan megküzdési móddá, ami ugye maladaptív, tehát hogy nem egy segítő, valóban segítő dolog, viszont nagyon könnyen válik egy olyan szokássá, amiről aztán később nagyon nehéz lemondani. Tehát, hogy ez ettől egy nagyon aljas jelenség. És az a tapasztalatom a terápiák, hogy nagyon sok téves reakció váltódik ki a szülőkből. Nyilvánvalóan nagyon ijesztő tud lenni, amikor azt veszem észre, hogy mondjuk ágyneműt húzok, és a gyerekem ágyneműje véres, vagy véletlenül kiderül az, hogy amikor mondjuk, nem tudom, évszakváltáson és felvesz valamilyen rövid nadrágot vagy szoknyát, akkor meglátok olyan hegeket, amit nem a cica karmolásából van, vagy még félelmetesebb eset, ami ugyancsak elő szokott fordulni, hogy mondjuk egy iskolai jelzés, vagy egy védőnőtől való jelzésből tudják meg a szülők, hogy valami nehézség van. Tehát mindegyik olyan, ami váratlan, és ott nagyon meg szoktak ijedni. És ezért aztán az ijegység, és nyilván a jó szándékkal együtt gyakran olyan reakciók vannak, amik tovább lökik a gyerekeket abba, hogy ez a dolog erősödjön, ez a fajta megküzdési mód. Na, de tegyük tisztába, hogy egyáltalán az önsértő viselkedésekben mik tartoznak, mert ugye rögtön, ami először eszünkbe jut, az, hogy valamilyen éles eszközzel vágják magukat, ez lehet akár
egyébként borotva, képzeld, hogy nekem kevésbé ez jut.
Tényleg, neked mi jut eszedbe először?
Hát így az önsértés, tehát ezen gondolkodom, hogy mit jelentett ez, hogy önsértés. Ugye ez az, amit eleve tisztába kell tenni, tehát hogy ez egy szándékolt önmagának fájdalom okozás.
Így van, de hogy először a formáit gondoljuk végig. A legtöbb fiatal, ugye ez egy ilyen bőrművességből ered ez a falcolás szó, hogy ahogyan így a bőröket, a bőrkészítők, ahogyan készítették ennek a folyamatnak, van ez a rész, amikor így megvágják. Szóval a legtöbb fiatalnál ez fordul, hogy valamilyen éles eszközzel mélyebb vagy kevésbé mély sérüléseket okoznak különböző testrészeiken. Ez általában valamilyen penge szokott lenni, vagy hegyezőnek a kiszerelt kis pengécskéje, vagy valamilyen olló, vagy valamilyen kés, bicska, de hogy ezek mellett elő szokott fordulni az is, hogy mondjuk öngyújtóval, vagy gyertyával magukat megégetik. De ide tartozik az is, amikor valamilyen tárgyhoz hozzá ütögetik magukat, vagy mondjuk a kezükkel ütögetik a másik karjukat, vagy a fejüket. Tehát, hogy olyan dolog, amitől valamilyen fizikai sérülés történik. Ez mind-mind ide tartozik az önsértéshez. A leggyakrabban egyébként valóban ez a valamivel vágok magamon különböző sérüléseket. És ugye ilyenkor az is benne van, hogy ez egy ilyen kettős dolog, hogy egyrészt igyekeznek olyan helyeken csinálni, ami nem tűnik fel, de azért ott van az a rész is, hogy az viszont nem baj, hogyha egy kicsit úgy megsejtődik. Tehát ugye külvilág felé. Ez is nagyon fontos, majd erről is beszéljünk, hogy persze. Hogy kell interpretálni. Szerintem fontos, hogy tudják a szülők, hogy ez nem csak karon tud megtörténni, hanem különböző más testtájakon is előfordulhat. Az oldalukat, derekukat megvághatják, vagy a bokájukat, vagy a combjukat, tehát hogy sok helyen lehet ilyen önsértő vagdosást csinálni, és hogy ez mind-mind olyan, ami ugye azért, mivel bízom benne, hogy a legtöbben tiszteletben tartjuk már a serdülőnknek a határait, ezért nem rontunk be a fürdőszobába, vagy a szobájába, amikor éppen öltözködik. Szóval, hogy ezek a legtöbbször ténylegesen elrejtve maradnak. Általában ilyenekből veszik észre a szülők, hogy hú, véletlenül
kikandikál, így van, vagy pedig valamilyen jelzésekből. Én azért így a környezetemben kapok ilyen, tehát van olyan a baráti körömben, akinél hasonló előfordult, és igen, ez a kikandikál, és mi is az, csak hogy egyszerűen erre tényleg nem gondolnak a szülők egyik oldalról, másik oldalról, én se gondolnék, másik oldalról, meg amikor meglátják, akkor ez egy annyira ijesztő, tehát, hogy ilyen nagyon nagy amplitúdóval a úristen, mekkora baj van, sztoriba ugrik el az egész történet, amit egyébként szintén abszolút értek, de hogy mi az, ami emögött van, tehát mit kell megérteni. Én megmondom őszintén, hogy érteni vélem, most nagyon elgondolkodtam azon, hogy idehozzam-e ezt, de most már belekezdtem, hogy én úgy tudnám megfogalmazni, hogy ha valaki arra gondol, hogy élte már az életében át olyan fájdalmat, olyan lelki fájdalmat, amire azt érezte, hogy ezt nem bírja ki. És azért hallgattam el egy kicsit, és gondolkodtam el, mert mondjuk nekem az apukám halála, és annak a környéke volt egy olyan, amikor azt éreztem, hogy én ezt nem bírom ki. És a szakirodalom körülbelül azt mondja, hogy ha ezt megértjük, vagy ehhez hasonlóan tudunk gondolkodni, hogy furcsa módon ezt a fajta lelki fájdalmat kiválthatja egy valós fizikai fájdalom.
Nagyon fontos, két dolog fontos ebben, amit elmondtál. Egyrészt, hogy ez mindig társul valami olyan, ami jelentős lelki teher, nyomás. Tehát, hogy valami
amitől
olyan,
valahogy máshogy nem tudsz szabadulni.
És a másik eleme ez, hogy ugye azért mondtam, hogy egy ilyen maladaptív, tehát nem egy sikeres megküzdési mód, hogy egy megküzdési próbálkozás valami olyan lelki folyamattal, amivel az a megélésem, hogy nem tudok mit kezdeni. És ennek egy ilyen transformált verziója, hogy ha ott megélek egy tehetetlenséget, akkor viszont van egy olyan dolog, amiben viszont azt érzem, hogy oda, mint egy ki tudom vezetni, azt szokták mondani a tinik, szerintem csodálatos, hogy így leföldelik oda azt a fájdalmat, ami megfoghatatlan, és amire nem tudnak kontrollt gyakorolni, na most ezzel viszont ezt meg tudom tenni. És hogy nagyon sokszor katarzisról is számolnak be, hogy utána jön egy ilyen megkönnyebbülés, egy ilyen szinte egy ilyen örömérzés, ugye, és ettől van az, amivel elkezdtük, hogy ilyen nagyon, nagyon könnyen erre rá lehet csúszni, mert utána jön az az érzés, hogy én beszélek róla kisre, ez a hideg, hogy tényleg mennyire ezután egy ilyen fogvatartó dolog tud lenni. Úgyhogy amikor kiderül egy ilyen, most egy kicsit...
Tehát akkor ez nem másabb, mint egy... Én is, tehát nem másabb, mint egy függőség.
Így van.
Mert most arra gondoltam, hogy ugye felnőttként a fájdalmainkat tudjuk enyhíteni, vagy tudjuk magunkat lazítani különböző módokon.
Igen, és akkor el lehet azért lazább asszociációba gondolkodni, hogy mondjuk egy rendszeres alkoholfogyasztás, vagy egy, nem tudom, most akkor nagyon rossz szakaszom van, és cigizek sokat, ez is egy önsértő viselkedés tulajdonképpen.
Igen, tehát azért mondom, hogy mi bele tudjuk szublimálni olyanba, ami társadalmilag egyébként egy bizonyos szintig még az elfogadottban van.
Így van.
És nem tűnik fel, hogy ez éppen fájdalomcsillapítás, nem tűnik fel, hogy ez valami olyan, amivel éppen ki akarunk szakadni a saját nehézségünkből. Nyilván egy bizonyos határon túl. Ez is az, de most nem erről beszélünk. Tehát akkor magyarán ezek a gyerekek, fiatalok, kamaszok, tinik folyamatosan azt keresik, hogy ők hogy lehetnének jobban, tehát ha így nézzük, akkor nem is destruktív a viselkedés.
Na ettől egy olyan nagyon, tehát nagyon kétarcú, ez egy nagyon arcú jelenség, és akkor ugye ilyenkor a szülők nyilvánvalóan nagyon megijednek, hogy jó ég. Lehet látni, hogy és ettől válik érthetőbbé, amit most átbeszéltünk, ennek a kettőségét, hogy ilyenkor a pszichológus viszont mindig arra kéri a családot, hogy akármennyire meg vannak ijedve, ez ne további feszültséget tegyünk rá a gyerekre azzal, hogy te jó Isten, ez megtörtént, és akkor mostantól nem tudom, mindig átnézem a szobádat, és mindig óránként be fogok menni, és meg kell mondanod, hogy érzed magad, mert hogy ezzel csak azt az alapvető pszichés terhet, amit hordoz, azt emeljük, és aznak a lehetőséget meg csökkentjük, hogy ő valahogyan ebben jobban érezze magát. Tehát, hogy igen, csak úgy megtiltani, hogy már pedig ezt nem lehet csinálni, azt olyat nem szabad. Ez olyan, mint amikor egy lufit tovább fújnánk, és sokkal nagyobb eséllyel történik valami drasztikusabb dolog, mondjuk még mélyebbre vág. Szóval ez most tudom, hogy szörnyen hangzik, de hogy csak úgy egy... Azért, mert egy ilyen kiderül, nem lehet azt mondani egy gyereknek, hogy most azonnal én ezt megtiltom.
És mert, ezt most befejezted.
Mert akkor súlyosabb sérüléseket okoz magának, vagy elkezdődik, ami szintén gyakran megtörténik a páciensénél, elkezdődik egy ilyen titkolózás. Tehát, hogy amikor egy olyan család érkezik hozzám, ahol kiderül, hogy falcol egy fiatal, akkor mindig megbeszéljük, hogy ez egy ilyen, a fiatal, hogy ez egy ilyen, azért egy ilyen közös projekt, ugyanúgy mindegyikünknek a feladata megvan ebben a jelenségben, mert hogy az a célunk, hogy le tud cserélni valami másra ezt a megküzdési módodat, nem az a cél, hogy nem arra kérünk, hogy azonnal hagyd el, és akkor legyél valahogyan egyedül ezekkel a baromi nehéz érzéseiddel, tehát nem a kontrollálás, a külsőleg megtörténő kontrollálás a cél, hanem az, hogy együtt rájöjjünk, hogy mitől lennél jobban, és hogy tudunk együtt találni olyan dolgokat, amiben ezt ki tudod vezetni. És itt jön a másik fontos dolog, ijesztő, de hogy egyébként nem dolga a szülőknek, de hogy azért a legtöbb esetben annak a, tehát hogy a, nem szuicid szándékkal történnek ezek a sértések.
Csak ezt valószínűleg a szülő egyrészt nem tudja, hiszen...
Nem tudja, és természetesen meg van ijedve.
Igen, meg az, hogy nekem is az lenne a gondolatom, hogy de hát ez veszélyes.
Nagyon veszélyes, és megtörténik, és volt is a praxisomban olyan eset, hogy nagyon megvagdosta magát egy fiatal, több ilyen eset is volt, és sok vért vesztett. De hogy ezekben is az a fontos, hogy megtanulni azt, hogyha viszont baj van, akkor merjek segítséget kérni. Ha sérülésem van, akkor azt ne eltitkoljam, hanem tegyem meg én fiatalként aktívan azt, hogy azt lefertőtlenítjük, hogyha kell, akkor orvoshoz elmenni. Tehát ne egy szégyennel társuljon, hanem ez egy olyan dolog, hogy igen, küzdök valamivel.
Ó, de nagyon ellentmondásos ez.
Igen.
Amit most mondasz.
Igen.
Mert tulajdonképpen igen. Azt mondod, hogy oké, az amúgy fontos, ezt emeljük is ki, és húzzuk alá, hogy nem szúcsint.
Háromszor.
Aláhúzzuk. Igen, hogy nem szándékkal.
Szándékkal, viszont joggal érzik a szülők, hogy ez veszélyes, és ezért mondom, hogy nem az ő dolguk, tehát fel szeretném ebben őket egy kicsit így emelni, nem az ő dolguk eldönteni, hogy az az adott fiatal egy olyan krízisben van, amikor ő szuicid gondolatokkal küzd, amik cselekvésbe mennek-e át, vagy a falcolás az nem csak, de hogy az arról szól, hogy vannak olyan pszichés feszültségek, amiket elfojt, és, vagy szorongás, és egyéb problémák, amiket elő valamilyen módon igyekszik megküzdeni. Tehát, hogy a kettő sokszor átfedésben van, de a legtöbb esetben inkább arról a második helyzetről van szó. Ha a szülők úgy érzik, hogy nagyon meg vannak ijedve, ilyenkor nyugodtan kérjenek segítséget. Tehát, hogy egy pszichológus abszolút meg tudja ítélni a családot felmérve, és a fiatalokat különböző tesztekkel és a foglalkozások során meg tudja állapítani, hogy melyik esetről van szó. Ezt nem kell a szülőnek tudni, sőt, hogyha ő ezt kezdi el nyomozgatni, akkor pont a lényeg veszik el, amire ilyenkor egy fiatalnak szüksége van, hogy erre ne egy ilyen szankcionálás, kontrollálás reakciót kapjon, ne egy kétségbeesés, ne egy tiltást esetleg, ilyenkor nagyon szélsőséges reakciókkal tudnak a szülők, természetesen, mert meg vannak ijedve reagálni, hanem egy olyan legyen, amikor így egy idő után el tudunk oda jutni, hogy figyelj, gáz van, most ez történt, és tudjunk beszélgetni arról, hogy amúgy mi a csuda van velem az életemben, mert mint a tinédzserrel.
Várjál, akkor az, hogy azt mondod, hogy sokszor olyan helyen csinálják, hogy aztán tulajdonképp titkon vágynak is rá, hogy kiderüljön. Ez azért van, mert ez egy néma sikoly kifelé?
Egy segítségkérés, így van. Uh-huh, így van. Uh-huh. Például nagyon érdekes, és az a jelenség is, hogy amikor már egy fiatal kezd gyógyulni, egyre kevesebbszer folyamodik ehhez a módszerhez, akkor sokszor megfogalmazzák, hogy kezdenek elmúlni, és akkor érzem magamban az igényt, hogy emlékeztessem magam, hogy ez az időszakom volt, és akkor mondjuk újra önsértést végeznek, vagy nehezen válnak meg ezektől a sérülésektől.
Sőt, nekem az is eszembe jut, hogy nem lehet ez egy eszköz arra, hogy a szüleim figyelmét magamon tartsam.
Van egy ilyen funkciója, mint tünet, van egy figyelemfelhívó jellege is, viszont mindenképpen azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem ez az egyetlen funkciója, ez mondjuk egy ilyen járulékos funkció a sok funkció mellett. Az, hogy így valahogyan kommunikál, igazából egy ilyen kommunikációra való felhívás, vagy jelzés a szülőknek, de hogy azzal is sokszor találkozom, hogy a másik véglet van, hogy azt mondják, hogy na jó, szórakozik itt velem, nem tudom, figyelmet akar csak. Nem, tehát hogy nem ez a fő funkciója ennek. Az viszont egy másodlagos előnye lehet, hogy elindul egy kommunikáció, egy lehetőség van arra, hogy figyeljünk egymásra. Az a része érdekelne, hogy akkor én is visszakérdezek, hogy amit az előző blogban mondtam, hogy nagyon ellentmondásos, hogy ott mire gondoltál, hogy mi az ellentmondásos ebben a... Hát amit a szülőktől kérünk.
Nem, az egész ellenmondásos. Aha. Tehát, hogy van egy jelenség, ami roppant ijesztő, nézzük akkor a szülők szempontjából, tehát van egy jelenség, ami roppant ijesztő, kétségbeesést kelt bennem, és az a kérés, vagy az a feladat, hogy ne essek kétségbe,
hát, igen.
Hanem, hogy üljek le, nyugodjak meg, továbbra is bízzak abba, hogy egyébként egyrészt meg tudjuk beszélni, és by the way, bízzak abba, hogy nem lesz baja a gyerekemnek.
Abszolút.
Ez önmagában ellentmondásos. A gyerek részéről pedig van valami nagyon mély fájdalma, amit tulajdonképp meg akar tőle szabadulni, jól akar lenni, közben olyat csinál, ami veszélyes önmagára, és egyébként, ha már így nézzük, akkor az egész családi közösségre, hiszen amikor ez kiderül, akkor ugye ebben megremeg minden, nem? Tehát gondolom feljön a szülőbe az is, hogy mit nem csinálok jól, miért nem jut el hozzám az ő fájdalma. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ebbe nagyon-nagyon
nehéz ez. Abszolút. Ez egy nagyon megterhelő szakasz a szülőknél, és mindezzel együtt ezt a sok feszültséget is valahogyan így a szülőknek egymás között, vagy akár egy szakember bekapcsolásával érdemes kezelni, mert itt arról beszélünk, hogy hogyan lehetne ezt, amit az elén is beszéltünk, ez a nagyon kettős funkciót valahogyan leépíteni egy fiatalnál, és az a tapasztalat, hogy mennél inkább így ezt az utat követik, akkor nehezen, de hogy abszolút...
Hiszen működik egy hozzászokás?
Nem, de hogy abszolút ki tud alakulni az igény, hogy már ne ezt csináljam. Tehát, hogy az a gyógyulásnak egy fázis, amikor már egy fiatal azt mondja, hogy jó, igen, most már én bennem is ott van az igény, hogy egyre kevesebbszer ezt, amint tudok találni olyan más dolgokat, amiben ki tudom vezetni. Tehát ebben is tökéletesen tud a tini terápia segíteni, amiről korábban is sokat beszéltünk, hogy együtt megfogalmazni, hogy mi pontosan, mik az érzéseim adott helyzetekkel kapcsolatban, mi az, ami szorongat engem, mi az, amitől tartok, hol nem érzek kontroll érzetet, mik azok a dolgok, amikben el vagyok akadva, tehetetlennek érzem magam, mik azok a kapcsolataim, amiben teljes megrekedtség van, és nem halljuk egymást. Szóval, hogy számtalan ilyen dolog van, mik azok a helyzetek, amiben ilyen azt érzem, hogy hatalmasat kell teljesítenem, de rettegek tőle. Tehát, hogy ezekben, hogyha kap segítséget egy fiatal, akkor át tud tevődni egy idő után ez a dolog máshová, hogy máshogyan próbáljon meg megküzdeni az érzéseivel. Sokfélék abban a tinik, hogy mennyire ijednek meg az első ilyen dologtól. Tehát, hogy van, aki egyáltalán nem ijed meg, és inkább ez a katartikus érzés jön, de bizony sokan azt mondják, hogy megvágtam magam, és én is meg vagyok döbbenve rajta, hogy ez milyen, hogy az ott egy vérzett, hogy hegesedett. Ez is kettős tud lenni. És amiről szerintem még nem is tudom, hogy a következő blogban de beszéljünk.
De mennyire tudod már a rádiós menetet?
Rápillantottam, hogy a monitorra is látok valamit.
Következő blog lesz ebből, igen.
Hogy nagyon fontos, hogy arra is számos kutatás van, hogy mennél inkább a test tulajdonjoga, meg így a saját élettere egy gyereknek megkapja az autonómiát, annál kevesebb szükség lesz erre, hogy ő magán sérüléseket okozzon. Ez nagyon izgalmas terület.
Abszolút. Na, és innen fogjuk folytatni.
Erre
akkor
mondta egy tínédzserem azt egyszer, hogy így a falcolás az olyan, mint a faltolás, hogy tologatom a falakat, hogyha tolják rám, akkor én a falcolással tolom kifelé. Szerintem zseniális. Szóval, hogy...
Akkor ezt meg megbeszéljük, hogy ez mit jelent tínédzser nyelven, mert feltétlenül, tehát abban is biztos vagyok, hogy a faltolás érzése, az, ha a szülőt kérdezed, ő neki tök más erről a gondolata. Na, zene is jövünk vissza. Kell. Milyen izgalmas. Na, ez a cliffhanger. Széchi Judit gyerekpszichológus a vendégem. Maradjatok velünk.